Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Augusztus 15-éig kell befizetni a könyvtárellátó non-profit Kft. Kelló által a tanulók lakcímére kipostázott tankönyvcsekkeket. A Kelló tájékoztató anyaga szerint a szülőknek lehetőségük van a tankönyvcsomagok ellenértékét többféle utalvánnyal is kiegyenlíteni a társaság ügyfélszolgálati pontjain. Felhívták a dokumentumban a figyelmet arra is, hogy azok a tanulók, akik pótvizsgázni fognak, ne fizessék be a csekket csak a pótvizsga után. A köznevelésért felelős államtitkár a múlt héten Debrecenben az Alföldi nyomdában tett látogatás során azt mondta, az ütemezés szerint halad a megújuló tankönyvek nyomdai előállítása, a kiszállítás pedig időben megkezdődik az iskolákhoz. Az államtitkár elmondta, a kerettantervekhez igazodva felmenő rendszerben 50 tankönyv jelenik meg, ezekből 1501 iskola 862 000 példányt rendelt meg, a kipróbálási fázisra pedig 126 iskola és 966 pedagógus jelentkezett. A tankönyvek írásában nagy tapasztalatú szakemberek, egyetemi és főiskolai tanárok, illetve gyakorló pedagógusok vettek részt. Az új taneszközök az általános iskolák 1., 2., 5., 6., valamint a középiskolák 9. és 10. évfolyamai számára készültek. A köznevelésért felelős államtitkár elmondta, a tankönyvsorozattal már 1,5 milliárd forint megtakarítást ért el a tankönyvellátás, amiből 1 milliárd forint az államnál jelentkezik, 1,5 milliárd pedig a családok pénztárcájában marad. Cunyai Bertalan Judit hozzátette, a köznevelési rendszer átalakításának fontos eleme az volt, hogy Magyarország bármelyik részén születendő gyermek egységes tartalmi szempontok szerint minőségi tankönyvek és jó köznevelési rendszer révén lehetőséget kapjon a tudásával érvényesülni. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója a debreceni sajtótájékoztatón azt mondta, a megújuló taneszközök mindegyike megállná a helyét a többi piacon lévő tankönyvvel szemben. Ez azzal magyarázható, hogy egyrészt számos kiváló szerzőt és szerkesztőt kértek fel, másrészt számos korábbi tapasztalatot sikerült felhasználni. Az Alföldi nyomda az elmúlt 8-10 hétben több mint 4 millió darab 100 kamionnyi mennyiségű tankönyvet állított elő. Káló Izabella összefoglalója következik.
A közoktatásért felelős államtitkár azt mondta, a tartalmi, módszertani és technológiai szempontból is újnak számító tankönyveket 4,6 milliárd forintból Európai Uniós támogatás segítségével fejlesztették ki, és először a szeptemberben induló tanévben kerülnek az iskolákba. Cunyiné Bertalan Judit hozzátette, a tankönyveket augusztus 31-ig kell eljuttatni az iskolákba.
Az ütemezés jól halad, kiszállítás határidőben meg tud kezdődni. Így a tankönyv terjesztése a kelló koordináció meg tud határidőben, a tervezett határidőben kezdődni. Ez a fejlesztési program egyébként, ami a tartalmi és a könyvek nyomdai megújuló és tartós megjelenését szolgáló fejlesztést érinti, ez 4,5 milliárd forintos Európai Uniós forrás felhasználásából valósul meg. 1501 iskola közel 1 millió példányban rendelt meg megújuló tankönyvet.
Cunyiné Bertalan Judit arról is beszélt, hogy a megújuló tankönyvek többségét önköltségi áron kötött tenként nagyjából 350-400 forintért teszik elérhetővé.
Ez egy a szülők számára megfizethető, és minőségben, mint tartalmilag, mint pedig a kiadás formáját, a nyomdatechnikát is tekintve, egy tartós és áránál jobban többet tudó tankönyv, ami most itt előttünk fekszik. Azt gondolom, hogy ez a megtakarítás, ez egyrészt jelentkezik az állam oldalán, 1,5 milliárd forint a családok pénztárcájában marad.
Az Alföldi nyomda az elmúlt 8-10 hétben több mint 4 millió darab 100 kamionnyi mennyiségű tankönyvet állított elő, ennek a negyedét a megújuló tankönyvek gyártása tette ki.
Megújultak az általános iskola alsó tagozatos olvasókönyvek is. Az olvasáshoz fontos motiváció felélesztése, a szövegértés erősítése és az olvasási rutin megszerzése. Ezeket szeretnék elérni a szerzők az általános iskola második osztályosainak készült új olvasókönyvekkel. Gál Ildikó kérdezte Farkas Andrea tankönyvírót.
A második osztályban is követtük azért az elsősök célkitűzését. A második osztályos olvasókönyv szerkesztésénél is nagyon fontos szempont volt az, hogy maga az olvasókönyv ne pusztán egy szöveggyűjtemény legyen a gyerek kezében, tehát ez olvasási rutin kialakítását megalapozó szövegek gyűjteménye, hanem ezen túlmutasson méghozzá olyan szempontból, hogy egyfelől legyenek benne klasszikus és kortárs irodalmi alkotások, amik azt segítik, hogy egyrészt egy általános műveltséget kialakítsunk a gyerekben, másrészt pedig a kortárs szövegek által egy hozzá sokkal közelebb eső gondolkodásmódot is láthasson a gyermek, mert alapvetően az volt a jellemző a régebbi könyvekben, hogy erre a megújulásra nem voltak már képesek. Aztán fontosnak tartottuk azt is, hogy mit miért olvasunk. Nekem például az a kiindulási alapom, hogy egy kicsit arról is kell, hogy szóljon már nagyon korán ez az olvassóvá nevelés, mert tulajdonképpen ez a célunk, hogy a gyerekek megtapasztalják azt, hogy hogyan tudják az itt olvasottakat a saját életükbe beépíteni. Tehát mik a tanulságai azoknak a meséknek. Az is nagyon fontos, hogy struktúrába rendeztük a szövegeket.
Ezek az alsó osztályos, új generációs tankönyvek mennyiben fejlesztik a gyerekeknek a szövegértését? Erről még nem beszéltünk. Ugye a PISA felmérések szerint, amikor ezt a kompetenciát mérték a gyerekeknek, hát nem túlságosan jó teljesítményt nyújtottak.
Az olvasás stratégiai módszer az egyik kulcsfontosságú elem ennek a könyvnek. A szövegértés fejlesztés alapja, például az a struktúra, amit ezzel a szövegértési stratégiával meg tudunk támogatni. A szókincsfejlesztés ugyanezt a célt szolgálja. Nagyon fontos például mondjuk a közmondásoknak, szólásoknak, állandósult kifejezéseknek a szerepeltetése. Nagyon érdekes, hogy akár a saját gyerekeinkkel hétköznapi tapasztalataink során is azt veszük észre, hogy egyszerű, számunkra triviális kifejezéseket nem tudnak hova tenni, vagy mondjuk egy hatosztályos felvételi során egy közmondásnak az értelmét nem tudják jól megfogalmazni, és sokszor ezen buknak el, pedig a mesék és a közmondások között nagyon szoros összefüggés van, nagyon könnyen leképezhetők ilyenfajta igazságokkal. Tehát mi próbáltuk mindig ezt a vonalat is erősíteni, hogy legyen egy ilyenfajta szál is ebben a könyvben. De a szövegértés fejlesztés azt hiszem, hogy az első rangú dolog ebben a könyvben.
Idén ősszel megalakul a Nemzetgazdasági Minisztérium új háttérintézménye, amely a szakiskolák és szakközépiskolák fenntartásáért, illetve szakmai irányításáért felel majd. A Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiaci és képzési államtitkára Comba Sándor elmondta, az új képzési rendszerben körülbelül 500 iskola kerül új fenntartóhoz. Kaputa Júlia interjúja.
A kormány az új ciklus kezdetén elvi döntést hozott, aminek az a lényege, hogy az eddigi szakmai irányítás mellett a fenntartói rész is átkerül a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a szakiskolai és a szakközépiskolai képzés tekintetében. Ennek elsődlegesen az a célja, hogy a szakmai irányítás mellett azokat a feladatokat, amelyek egy szakközépiskola működtetésével, finanszírozásával és a munkaerőpiaci igényekhez kapcsolatban megfogalmazódik, az egy csatornán keresztül sikerüljön érvényesíteni. Ugye a fő célunk nyilvánvalóan itt az, hogy a munkaerőpiac igényeihez közelebb hozzuk a teljes szakképzést, és arányát tekintve is a hiány szakmákat igyekezzünk erősíteni a következő években. Ehhez nyilván meg kell az iskoláknak majd teremteni azokat a feltételeket, személyi és tárgyi feltételeket, amelyek ezt az átállást segítik, úgyhogy ez az egész egy komplex gondolkodási módot igényel, és ezért történik tulajdonképpen meg. A kormánydöntés, ha megszületik, akkor várhatóan legkésőbb 2015. szeptember 1-től már ebben az új felállásban tudjuk a tanévet kezdeni.
De akkor az idei tanévet még nem fogja érinteni?
Nem fogja természetesen, hiszen az idei tanévre vonatkozóan legkésőbb május végéig ezeket a stratégiai döntéseket meg kellett volna hozni, tehát az idei tanévet nem zavarjuk. Ugye még most fog fölállni az a háttérintézmény a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül, amelyiknek a feladata lesz többek között a szakmai irányítás mellett a fenntartói feladatok ellátása is. De itt szeretném hozzátenni, hogy a Földművelésügyi Minisztériumhoz, a Belügyminisztériumhoz és a Honvédelmi Minisztériumhoz kapcsolódó szakmák tekintetében nincs változás, tehát ott a minisztériumoknál marad, mint ahogy eddig is volt a szakképzés is, a szakmai irányítás is és a fenntartás is.
Hány iskolát fog érinteni ez az intézkedés is? Minden szakmunkásképzőre és szakközépiskolára kiterjed el?
Igen, ez nagyságrendileg mintegy 500 iskolát, intézményt fog érinteni.
Mit éreznek majd meg ebből a váltásból az iskolák? Több lesz a pénz?
Az a célunk, hogy a szakképző intézmények a mostaninál is hatékonyabban tudjanak működni, és olyan nyugodt körülményeket tudjanak a mindennapi tanításhoz biztosítani, amelyekre a tanulóknak és a tanároknak szükség van. Nyilván ez a fő cél, úgyhogy itt nekünk sok munkánk lesz, de én abban bízom, hogy a hétköznapokban a fenntartás váltást azt kevésbé fogják észrevenni, illetve amit észrevesznek, azok inkább pozitív változások lesznek. Nyilván nem az a célunk, hogy forrás oldalról még több pénzt tegyünk a rendszerbe, elsődlegesen. nincsen, hanem a hatékonyságát szeretnénk javítani. Emellett azért nyilván ahhoz, hogy azt a célt elérjük, hogy minél több tanuló a duális képzésben vállalkozásoknál szerezze meg a gyakorlati képzésnek a lehetőségét, ahhoz arra van szükség, hogy ezt a lábat is erősítsük, tehát magyarul minél több vállalkozást kapcsoljunk be ebbe a körbe, ahhoz pedig esetleg érdemes megnéznünk a finanszírozási hátterét is ennek, hogy hogyan tudunk esetleg még aktívabban ebben segítséget nyújtani.